Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 81. Zsoltár első és második versét énekeljük. Örvendezzetek az erős Istennek. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Mráz Vilmos testvérünktől, aki életének 61. évében hunyt el. Eckert Béláné született Nagy Irén, től, aki 86 évesen halt meg, valamint Makkai Sándornétól, született Dalos Erzsébet, aki 82. évében hunyt el. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családokkal. Hirdetem, hogy a nyári szünet után újraindul baba-mama körünk. Most pénteken 10 órára szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt, és minden érdeklődőt, tehát a baba-mama kör pénteken 10 órakor lesz. A kérdések, melyekre a jubileumi kiadványban változatlanul várjuk a testvérek válaszát, a következők: mit jelent számomra a református hit? Miért vagyok a Budapest-Csepel központi református egyházközség gyülekezeti tagja? Az új tanév első családi istentiszteletét ma délután 4 órakor tartjuk, ez egyben hittanos évnyitónk is lesz. Hittanosainkat, hozzátartozóikkal különösen szeretettel várjuk erre az alkalomra. Tehát ma délután 4 órakor gyülekezeti termünkben. A jövő vasárnaptól az istentiszteletek helye az ablakfelújítás miatt előreláthatólag 3 vasárnapon keresztül a gyülekezeti termünkben lesz. Ezt az utcáról, a templom háta mögötti utcából lehet megközelíteni, a Kis János Altábornagy utcáról, és ott kell az emeleti helyiségbe felmenni, tehát a következő vasárnap és utána még kétszer valószínűleg a gyülekezeti teremben lesz a vasárnap 10 órai istentisztelet. Az ablakfelújítások megkezdődtek, a minta ablak elkészült a karzaton, és ehhez hasonló formában lesznek felújítva a többi ablakok is, azért nem tudunk egy ideig a templomban lenni. Szeptember 24-én vasárnap Steve Gregg, a floridai Gainesville Creekside gyülekezetének lelkipásztora hirdeti az igét az istentiszteleten tolmácsolással. A legközelebbi úrvacsoraosztás ezért is egyel később, október 1-én lesz. Így készüljünk. Most folytassuk az istentiszteletet a megkezdett Zsoltár további verseit énekelve. a 9. verstől énekeljük végig a 81. Zsoltát. Hallgasd meg, népem, és közlöm te véled vádló beszédem. Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 13. fejezetéből, a 10. verstől a 23-ig. Oda mentek Jézushoz a tanítványok, és azt kérdezték: miért szólsz hozzájuk példázatokban? Így felelt: nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely így szól: hallván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok. Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam őket. De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. A kegyelem Istene áldja meg szívünkben igéjét, hogy ezen a mai napon is nyitva legyünk számára, ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen a szívünkbe. Éppen ezért helyünkről fölkelve imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk! Köszönjük, hogy neked, ennek a világnak, az eltervezőjének, létrehívójának fontos volt, hogy megismerjünk téged, hogy beszélhess velünk, hogy találkozz velünk. Köszönjük, mert ezért van ez a vasárnap is. Bocsásd meg, hogy annyi ilyen alkalmat szalasztunk el, egyszerűen azért, mert mi nem jövünk el. És sokszor azért is, mert noha itt vagyunk, de igazán zárva vagyunk arra, hogy te megszólíts. Könyörülj rajtunk, hogy ez most ne így legyen. Szent lelked adjon nekünk figyelmet. Sok-sok földi gondunk, terhünk, bajaink közepette. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy valaki átölelje minket, segítsen nekünk, útba igazítson, és kísérjen a hétköznapok közt. Köszönjük, hogy te ezt ígérted. Köszönjük, hogy megváltottál minket Jézus Krisztusban, és szent lelkeddel velünk vagy minden nap a világ végezeteig. Segíts ebben a hitben megerősödnünk, hogy megtapasztaljuk mindezeknek a valóságát a hétköznapi életünkben is. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására úgy, hogy a 294. dicséretet énekeljük az első versével. A 294. dicséret első verse így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem közöttetek, írva található az előbb felolvasott szakaszban, és újra olvasom a Máté evangéliuma 13. fejezetéből a 11. verset. Ezt mondja Jézus: nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nem könnyű ige ez. Sok minden zavarhat bennünk, hogy megértsük. Először is, mi az, hogy titkos a mennyek országa? Talán nem értheti meg akárki. Talán olyan bonyolult dolgokat kell csinálni, hogy mint egy kódot ráhelyezni a Bibliára, és akkor valami titkos írást felfedezni, titkos értelmet. Hogy van ez? De ami még nagyobb kérdés talán bennünk, ezt az igét hallva, hogy ezt az Isten határozza meg, hogy ki érti meg, és ki nem. És ha az Isten úgy határozott felőlem, hogy nem értem meg, akkor mi a helyzet? Szeretném, ha tisztáznánk a félreértéseket. Tegyük fel hát, hogy a kérdést, hogy a mennyek országának titkai, ez mit jelent? Először is azt kell mondjam, hogy két dolgot biztos nem jelent, először is nem jelent sötét botrányokat. Az utóbbi évtizedekben voltak akik próbálták keresni a Bibliában a rejtélyek megoldását, hogy hát így gondolkoztak, hogy az egyház nem csak őrizte a Bibliát, de bele is írt, átírta. Sok ilyen gondolat megjelent a nyilvánosságban, a sajtóban. Volt olyan gondolat is, hogy igazából Jézus Krisztus családot alapított. Ilyen furcsa gondolatok is voltak, hogy a Bibliának vannak ilyen titkai, amik nincsenek benne, de valahogy ki lehet találni, sötét titkok rejlenek a Biblia szövege fölött, mögött. Hát ez biztosan nem így van. A Biblia az a szöveg, amelyet az ókorból a legjobban és legbizonyíthatóbban őriztek meg. Azt mondják, Homérosz kéziratai ugyanúgy elvesztek, mint bármely ókori kézirat, de több ezer év az a kézirat, amiben fönnmaradt, a keletkezésétől számítva. A Bibliának, és különösen az Új Szövetségnek vannak olyan kézirat töredékei, amelyeket csak néhány évtized választ el a keletkezéstől. És olyan teljes kézirat, amelyet mindössze körülbelül 200 év választ el. Nem több ezer, mint a többi ókori iratot. Azokba mégsem akad be senki, azokat hitelesnek fogadja el mindenki, csodák csodája. A másik dolog, hogy nem sötét botrány húzódik meg, az az egyik, és a másik dolog, hogy nem egy megfejthetetlen rejtély van a Biblia mögött. Számosan próbálták felfedezni, volt egy ilyen könyv, hogy a Biblia kódja, és akkor próbálta számolgatni a betűket, próbált különböző varázslatos módon előkeresni belőle mondatokat. Nem, a Biblia ugyanolyan könyv, mint a többi, el kell olvasni, és meg lehet érteni. Ráadásul ugyanúgy az összefüggéseiben kell olvasni sorba, és megvilágosodhat. Persze, mivel 2000 év választ el a Biblia legújabb könyvétől is szinte, ezért biztos, hogy kicsit nehezebb megérteni, kicsit utána kell gondolni, nem árt, ha ismerjük, hogy akkoriban mik voltak a szokások, de azért többnyire ez kiderül a Biblia olvasásakor is. Az fontos, hogy ne az elejétől kezdve próbáljunk végigmenni rajta, mert hamar fönnakadunk. Sokkal jobb, ha az Új Szövetségen kezdjük, mellette mondjuk a Zsoltárok könyvét olvashatjuk, de a Biblia nem egy megfejthetetlen rejtély, amiben mögöttes tartalmakat, különböző titkos jóslatokat kell keresni. Még a Jelenések könyve sem az. A Jelenések könyve álomszerű víziókban írja le Jézus Krisztus győzelmét ebben a világban. Nyilván a történelemről szól, de nem a részletek az érdekesek, hanem az egész, amit megígér, hogy az Isten eljön, és helyreállít mindent, és az ő országa itt lesz majd a végén, és benne ott lehetnek mind, akik Jézus Krisztusban hisznek. Na de ha nem sötét botrány húzódik, vagy megfejthetetlen rejtély a Biblia mögött, akkor mit jelent az, hogy nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának a titkait? Miről van itt szó? Mi ez a titok? Hogy megértsük, gondoljuk végig, hogy legalábbis az én gyerekkoromban voltak ilyen emlékkönyvek, és akkor főleg a kislányok szerették úgy behajtani a lapoknak a sarkát, és akkor ráírták, hogy titok. Titok volt, amit oda beírtak? Nem. De mégis valami féltve őrzött dolog, ami nagyon fontos volt nekik. Valami olyas valami, amit nem kikiabálni kell, hanem a szívben őrizni, mert olyan fontos. Goethének is eszembe jutott egy verse, a Titkos című vers, de ezt nem kerestem ki, mert csak igazából németül ismerem, igazából megzenésítve Schubert dallamával, de ez a vers pedig nagyjából arról szól, hogy a kedvesemnek pillantását mindenki megcsodálja, ámulnak rajta, de a titkát csak én ismerem, mert ez azt mondja, hogy őt szeretem egyedül, vagyis engem, ugye a versíróját. És így tovább, ez egy nagyon rövid vers, de jól kifejezi, hogy mit jelent a titoknak ez a fajtája, amiről itt szó van. A mennyek országának a titka nem valami titkos, rejtett dolog, amit nem lehet megtudni, megismerni, hanem egy egészen nyilvánvaló dolog, csak hogy ezt egészen személyesen kell megtapasztalni. A mennyek országának a titka tulajdonképpen egy bensőséges közösség. Hogy az Isten nekem megsúgja a titkot, hogy én szeretlek téged, és eljöttem, érted, erre a földre, Jézus Krisztusban. Sőt, én megváltottalak téged. Amikor Jézus Krisztus, az én fiam, kereszthalált halt, aki hozzád hasonló emberként élt itt ez a földön, akinek ugyanúgy fájt minden, sőt, talán még jobban, mint neked, mert érzékenyebb volt. Ő értettette mindezt, hogy tiszta lappal indulhass újra én előttem, újra kezdhesd a dolgaidat, mindannyiszor, amikor megbántál valamit. Megváltottalak. És még azt súgja, hogy az én szent lelkem által ott vagyok veled minden nap. Megtapasztalhatod szeretetemet. Mindez nem titok, olyan értelemben, hogy nincs elzárva. A Bibliában olvasni lehet, sőt, tegnap a Széll Kálmán téren jártam, és hangos bemondóban hirdették ugyanezt. Hát egyáltalán nem titok ez a dolog, ilyen értelemben, de mégis titok, mert kettőnkre tartozik. Talán azért olyan furcsa, amikor a Széll Kálmán téren hirdetik, még talán egy picit itt is furcsa, de itt azért a bensőséges közösség van, akik azért jöttünk ide, hogy erről halljunk. Azt mondja Jézus Krisztus, és ez tanítványainak szól, és azt mondja, hogy lehet mindenki a tanítványa. Azt mondja, hogy menjetek el, mondja a tanítványainak, tegyetek tanítványommá minden népeket. Tehát ez nem egy zárt közösség. És ez az ige elsősorban a tanítványoknak szól, mert ők kérdezik Jézust, és azt mondja, nektek megadatott, hogy értsétek. Hát erre tegyük a hangsúlyt. Ez egy boldogító közösség, egy boldogító titok. Megadatott nekünk, hogy értsük. A ti szemeitek boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. A tanítványok még csak keveset tudtak ebből. Még csak egy hozzájuk hasonló embert láttak maguk előtt, hallottak Jézus Krisztusban. És még nem igazán értették, fogták fel, hogy ki ő. Azért, mert még a halála, feltámadása nem történt meg. Mennyivel nehezebb helyzetben voltak a tanítványok. Mennyivel kevesebbet tudtak, mint mi. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok a ti szemeitek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Miért? Egyszerűen azért, mert ők szerették ezt a Jézus Krisztust. Figyeltek rá. Itták a szavát. Tőle akarták megtudni, hogy kicsoda az Isten, és hogyan kell élni Isten szerint. És ennyi már elég volt ahhoz, hogy boldognak nevezze a tanítványait Jézus Krisztus. Hát mi, akik sokkal többet tudhatunk, érthetünk, hát hogy ne lennénk boldogok, de tudjuk ezt. Örvendező a mi szívünk, vagy megterhelt, megfásult az élet gondjaitól, és alig bírjuk hordozni. Azt mondja Jézus, a ti szemetek boldog, fületek boldog. Mondhatja talán nekünk azt, hogy a szívetek is, hiszen hisztek, vagy ha még nem, akkor boldog lehet. mihet kinyitjátok a szíveteket. A másik, amit mond ezzel az igével, hogy ez a titok megkülönbözteti az embereket. De ezt így szeretjük mondani, hogy vannak, akik már ismerik ezt a titkot. És vannak, akik még nem. És ez azért másképp hangzik. De egész biztos, hogy Jézus Krisztus is így értette ezt. Hogy sajnos ők még nem ismerik ezt a titkot. Kemény a szívük. Mondhatunk nekik akármit, lepereg róluk. Áradozhatunk az Isten nagyságáról és szeretetéről. Teljesen közönösek, vagy éppen ellenséges gondolatok tombolnak bennük ezeket hallva. Miért? Mert még nem ismerték föl. Még az ő szívükben nincs az a bensőséges kapcsolat. Nem hallották meg azt a súgást, hogy az Isten azt mondja, hogy gyermekem vagy, és szeretlek. Természetesen ezt nem fizikailag kell meghallani, hanem inkább megérteni. Tehát ez különbözteti meg az embereket. Valaki ismeri az Isten országának titkát, tud az Isten megváltó szeretetéről, tapasztalja a Szentlélek munkálkodását. Ezek a boldog emberek, akik újra meg újra feloldódhatnak a megfásultságukból, és vannak, akik még nem ismerik ezt. Akik azt gondolják, hogy az a megfásultság, az a letargia, az a reménytelenség, amit ők élnek meg, az minden, és más nem lehet. A boldogító, másoktól megkülönböztető, és tovább adandó titok. Miért mondom? Hát az előbb mondtam, hogy Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványommá minden népeket. Tehát tovább kell adni ezt a titkot. Ő maga is ezt tette. Egy példázatot mondott a tömegnek, és ezután kérdezték meg a tanítványai, hogy miért példázatot mondtál. De a példázat célja az volt, hogy ők is megismerjék ezt a titkot. Ez egy továbbadandó titok. Jó lenne keresni az alkalmat, hogy kinek, mikor adhatom tovább ezt a titkot. Hát, ha valaki már éppen belefáradt abba, hogy magányos, hogy nem szereti igazán senki, hogy senkiben nem bízhat meg, és akkor örömhírnek fogadja, hogy de van valaki. És éppen ennek a világnak a teremtője, aki viszont szeretne vele igaz, őszinte barátságot, kapcsolatot. Tovább adandó titok. Ez nagyon fontos. Csak persze nem kikiabálni kell, hanem így bensőségesen továbbadni. Furcsák a tömeg evangelizációk. Azokon is megszólíthat embereket az Úr, de az igazi megszólítás bensőségesen történik, benne a szívünkbe. És akkor nézzük csak, mégis ezt az igét a maga helyén, mert azért mégiscsak megdöbbentő dolgokat mond itt Jézus Krisztus. Miért szólasz nekik példázatokban, kérdezik a tanítványok, és akkor így válaszol, nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek. Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely így szól, Halván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok. Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak. Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam őket. De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall, stb. Furcsa és nehéz mégis, amit Jézus mond. Kinek mondja és miért? Ezek az emberek, akikről szó van itt, egytől egyig zsidó emberek voltak. Ez nem a zsidóságuk az érdekes, hanem az az érdekes ebben, hogy ők kisgyermek koruktól úgy nőttek föl, hogy ezekről a dolgokról, ezekről a titkokról tanultak, hallottak a szüleiktől. Az Ószövetség lapjairól tanultak olvasni. Minden szombaton jártak a zsinagógába, és ott hallották, amint fölolvasnak az Ószövetségből. Tehát ezek olyan emberek voltak, mit is mondjak rájuk, akik ismerték a titkot, és mégsem. Kívülről ismerték, de belülről bensőségesen nem volt meg a kapcsolatuk az élő Istennel. Mindent tudtak, mindent tanultak. Tehát amikor nekik beszélt Jézus Krisztus, akkor csak bólogattak. Igen, hatalmas Isten, örökkévaló, áldott az ő neve, alázatosnak kell lenni, az ő útján kell járni, szeretet kell a szívünkbe. Mindre bólogattak, amit Jézus mondott. És ez fájt Jézusnak. És miért beszélt példázatokba? Hát gondoljuk végig. Elmondott egy egyszerű történetet, kiment a magvető vetni, itt erről a példázatról van szó, hogy miért példázatban mondta. Vetés közben szórta a magot, és vetés közben három mag rossz helyre esett, elmondta, hogy hova, és a negyedik esett a jó földbe, az bőven termett, a többi az semmit. Elmondta ezt a történetet, és mit várt? Azt várta, hogy rákérdeznek. Igen, de miért mondtad el ezt a történetet? Hogy értsük ezt? Mit mond ez nekünk Istenről? Hogyan vonatkozik ez az életünkre? Mert ez nem egy szokványos, vallásos beszéd volt, amiben az Isten titkait nyíltan föltárja, ehhez szokva voltak ezek az emberek. Éppen ezért nekik ez semmit nem jelentett, mert belül nem kötődtek az Istenhez. Talán értjük. Miért beszélt Jézus példázatokba, és miért mondta ezeket a kemény szavakat? Aki nem akar többet tudni, mint amennyit eddig tudott, azzal baj van. Ennek megkeményedett a szíve. Bárcsak mi nem így ülnénk itt, hogy tudom, ezt is ismerem, tudom, Jézus Krisztus meghalt, feltámadott, minden alkalommal elmondjuk az apostoli hitvallásban, tudom az imádságok szép szavait is, én is tudok ilyeneket mondani. De nem ez a kérdés. Akarsz-e többet látni? Többet ismerni? Többet tudni az Isten személyéről, akaratáról, a te életedre nézve, hogy hogyan lehet szabad azoktól a bűnöktől, amik terhelnek, amik szokásaiddá váltak, és így tovább. Előre jutni. Mert ha nem akarsz, akkor rád is érvényes, amit itt idéz az Ószövetségből Ézsaiástól. Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendőlése, mely így szól: halván halljatok és ne értsetek, nézvén nézzetek és ne lássatok. Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunják, hogy szemükkel ne lássanak, és így tovább. Nem akarok többet tudni, én ezt mind tudom, igen, az életem ugyan nem mutatja ezt, nem olyan boldog, nem viszem a titkot mások felé, de hagyjuk ezt, én nem akarok többet. Csak egy kis békességet, csak egy kis megnyugvást, a minden vasárnapi megnyugvást, de akkor igaz rám Ézsaiás igéje, ha nem akarok többet. Bárcsak igazán ige hallgatók lennénk, kíváncsiak, miről van szó? Milyen gyümölcsöt kell teremnem? Hogyan akarja megragadni Isten az életemet? Hogyan akarja megtisztítani, szeretetével betölteni? Nem véletlen, hogy Lukács evangéliuma itt ezen a ponton leír egy másik mondatot, meg lehet ott nézni. Lukács evangéliuma 8. fejezetében ugyanez a magvető példázata és ugyanez a beszéd a magyarázat előtt ott van, és ott van egy ilyen mondat, hogy vigyázzatok azért, hogyan hallgatjátok. Vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok az Isten igéjét. Nem mindegy. Megnyugvást, az életem jóváhagyását keresem-e? Vagy azt, hogy hogyan lehet tovább haladni, jobban megismerni Istent, közelebb kerülni hozzá, jobban, hogy meglátszódjon rajtam, hogy az övé vagyok, és hogy készebb legyek ezt továbbadni. Vigyázzatok, hogy hallgatjátok az igét. Akinek van, annak adatik és bővölködik. Aki azt gondolja, hogy van, de kevés, még szeretnék. Akinek pedig nincs, aki úgy nagy általánosságban azt gondolja, mindenem megvan közben, ez a belsőséges kapcsolata egyáltalán nincs meg az Istennel. Attól az is elvétetik, amilyen van. Az is kopik, az is kiüresedik, egyre inkább halvány lesz, egyre kevesebbet jelent. Adja Isten, hogy fölfelé íveljen az életünk mellefelé. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 294. dicséret 2. és 3. versét énekelve. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül. Jöjjetek testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük, Istenünk, hogy Te magadat közlő, kijelentő, minket megszólító Isten vagy. Bocsásd meg, hogy ez nekünk annyira hihetetlen, hogy sokszor a megfásult szívünk nem is keresi ezt. Könyörülj rajtunk. Segíts megértenünk a Te országodnak a titkát, hogy Te személyes közösségbe akarsz velünk kerülni Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Hogy Te barátunk tudsz lenni, hogy Te tanácsolónk akarsz lenni. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy mi keressük ezt a titkot, a Te közelségedet, hogy még akarjunk többet megismerni, megtudni belőled. Hogy olvassuk szomjas szívvel a Bibliát. Hogy minden nap keressük a veled való közösséget. Hogy a Te tanácsaid legyenek útmutatóink ebben a sötét világban. Köszönjük, hogy mindez lehetséges. Mert könyörültél rajtunk a bűntől terhelt, megfásult lelkünkön. Megbocsátottál nekünk. Gyermekeddé fogadtál. Kérünk, segíts ezt ünnepelni, értékelni napról napra. És segíts, hogy mindez túl csorduljon rajtunk, hadd látszódjék meg az életünkön, a hétköznapjainkon, a döntéseinken, a beszédünkön, a türelmünkön, a szolgálatkészségünkön. Könyörülj rajtunk. Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Most ki a néhány perc csendben önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünk közösségét is imába foglalva, imádságos szívvel énekeljük a szózatot.
Áldjon vagy verjen sors kell.
Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 295. dicséretet énekeljük mind a két versével. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véret.